eredményesére találkozó 2017. május 19-e. Nincs jobb egy nagy pofára esésnél.
Sziasztok! Szép napot valamennyiünknek itt a helyszínen, és nektek is, akik nézitek és hallgatjátok a felvételeket határainkon innen is túl. Ez még mindig az eredményes élettalálkozó Isten kegyelméből. Drága Sanyi mindjárt megérkezik, és erősen meghagyta, hogy kezdjük el. Ne menj el, Rafi, egy merényletre készülök. Megfordítanád a kamerát, hogy gyere, csak úgy, hogy egy pillanatra lássanak benneteket. Fordítsatok arra, csak hogy... Oké.
És állj is elé.
És hálások vagyunk nektek, hogy köszönjük szépen Attila és Rafi, hogy mindig jöttök hűségesen, és rögzítitek a felvételeket, igen, és fölkerül a világhálóra, és aztán eljuthat távoli országokba. Úgyhogy tényleg köszönjük, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, megint vége egy hétnek. Mindig péntek van. És olyan gyorsan múlik az idő. Atyánk, add, hogy legyen értelme az életünknek, hogy ne csak leperegjenek ezek a percek, az órák, a napok, az évek, hanem egy nap, amit senki emberfivel nem kerülhet, előtted fogunk állni egyenként, és számot adunk arról, ahogyan éltünk, amiket tettünk. És köszönjük, hogy nekünk, akik hívők vagyunk, akik hiszünk Jézus Krisztusban, mint a megváltónkban, nincs okunk arra, hogy szorongással várjuk ezt a napot, hanem ez egy örömteli nap lesz a számunkra. És kérlek, hogy áld meg valamennyi hallgatót és nézőt. Te drága szent nevedben, Jézus. Amen. Oké. Sanyitól megirigyeltem a sorozatait, úgyhogy arra gondoltam, hogy vele teljes egyetértésbe indítok egy mini sorozatot. Így mindig egy 10-15 percben szeretnék beszélni, legalább 5 részben egy olyan versről, amiről soha nem szoktunk a Bibliában. Ez egy agyonhallgatott, senki se ismeri. János 3.16. Nem, ez az egyik legnépszerűbb verse a Bibliának. Aki egy picit is ismeri a Szentírást, az biztos, hogy ismeri ezt. Tehát kívülről fújja. És ez a vers, ez így hangzik, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a vers. És ezt felbontanám, ezt a verset 5 szakaszra, és ma csak egyetlen szakaszról szeretnék beszélni. És ez a szakasz pedig, mert úgy szerette Isten a világot. Erről szeretnék beszélni. És aztán megyünk mindig tovább. Nézzük meg, hogy mi van ebben a versben. Reméljük, hogy... Hello, Judy. Reméljük, hogy kijön belőle valami. Ahogy gondolkodtam ezen a versen, és megnéztem így a görögöt, ugye a szerepelben a szeretni szó, az a agapau, az agapé, Istennek a szeretete, az a feltétel nélküli szeretete, és van ami még érdekes, az a világ, és az a kozmosz, az egész teremtett világ, amit ő hozott létre. És arra gondolok, hogy itt nem csak a mi játszóterünkre gondolt, amikor a világot említette az írás, hanem az egész teremtett világot. Tehát beletartoznak azok a szellemi lények is, akiket mi mondjuk angyalok néven ismerünk. Isten rájuk is gondolt, amikor lejegyeztette János apostol ezt a verset. Ugyanis az, ami itt a Földön történik, ami történik, és ami történni fog, annak kozmikus jelentősége van, és nem csak ránk van hatással. Nyilván mi emberek csak azt általában azt látjuk, az arról van tudomásunk, amit meg tudunk érinteni, amivel van megtapasztalásunk, és természetes módon arra gondolunk, hogy ami itt folyik, az csak és kizárólag minket érint. De nem. A bukás, mert ugye a Biblia beszél arról, hogy ez nem az ember eredeti állapota, és ez a világ valamikor egészen más funkciót látott el, egészen másképpen nézett ki. De az, hogy mi elbuktunk, és elbukott a világ, az hatással van a mennyei lényekre is, az angyalokra. És ebben a kozmikus háborúban Isten egy ponton úgy döntött, hogy emberré lesz. És erről majd fogunk beszélni. Úgyhogy a világ az nem csak a mi élőhelyünket jelenti, hanem az egész teremtett világot, az egész univerzumot is. És tudod, lehet, hogy felmerül az a kérdés, hogy hát ne vicce, Isten szereti ezt a világot. Nem úgy, ez a világ nem úgy néz ki, mint amit Isten szeret. Ez már így, gondoltatok erre? Hogy néz ki a világunk? Pásztor Kende, a Biblia Szól Egyháznak a vezető lelkésze most volt Indiában, és tegnap együtt vacsoráztunk, volt egy ilyen tanári vacsora, és mesélt Indiáról. Tudod, mi semmit nem tudunk arról, hogy mi a nyomor. Úgy értem, hogy sose láttuk. Oké, a CNN-en, meg televízióban, de egészen más látni egy tévében, mint ott lenni, és beszélni emberekkel. És aztán majd mindjárt szerintem a vershez is odaérünk. De ami nagyon bátorító volt nekem, az, hogy mesélte, hogy Nepálban volt olyan, találkozott olyan ember, hogy 3 napot utazott, hogy ott lehessen a konferencián, amit tartott Pásztor Schellerrel. 3 napot, 1 napot gyalogolt a busz megállóig, aztán felszállt egy buszra, és 2 napot ment, és olyan rosszak az utak, hogy ilyen 30-al mennek, tehát hihetetlen. Van egy kis ház, 0 komforta, padló, nincsenek ágyak, és 40-en szoronganak benne bibliaiskolások, ott laknak. Figyeltek, és hihetetlenül izgatottak, 40-en. És az egyik azt mondja, hogy én pásztor leszek, én gyülekezetet fogok alapítani, a másik az, én misszionárius leszek, én ezt csinálom, én azt is, izgatottak, tudod. Egy olyan helyen élnek, ahol lehet, hogy én nem tudnék 2 napot se. És nem, hogy nem depressziósok, hanem izgatottak, és tele vannak tűzzel, és hogy majd mi elérjük a világot. Tudod, azt a világot, amit Isten szeret. De hogy van ez? Hogy miért mutatja a pusztulás jeleit így a világunk? A hihetetlen, ahogy körülnézünk, hogy Isten szereti a világot, mert rend van a világban. És most nem a mi emberi rendszerünkre gondolok, hanem rend van, hogy a gravitáció az mindig 1G, tehát Isten nem csinálja azt, hogy hirtelen megváltozik a gravitáció, és itt, ami miközben itt beszélek, Isten dolgairól picit elkezdek elemelkedni, mert valamilyen úton, módon csökkent a gravitáció. Vagy nem kezd rám nehezedni, itt, ami amúgy sincs hova összemennem, de figyeljetek, képzeljétek el, hogyha mondjuk 3G vagy 4G nehezedne rám, és így kezdenék összemenni, hogy itt rend van. És nem csak, hogy rend van, hanem szépséget látunk. Tehát, hogyha kimész nyáron most nagyon szép, mert nő mondjuk a búza, és hullámzik az a zöld tenger, és akkor ott vannak a fák, és a kék ég, és a fehér gomoly felhők, és az egész, és süt a nap, tudod, és gyönyörű, és eső után, tudod, a szivárvány, és hogyha éjszaka van, és vannak, és a felhők mögül előbb bukkan a hold, és a hold így megvilágítja a mit tudom én, oké, belenézel egy távcsőbe, és látod azt a gyönyörűséget, a galaxisokat, az égi testeket, nincs 2 egyforma. Látod az állatokat, mindegyik tudja, hogy mi a dolga. Láttam-e hangyákat? Így leföl, így 2 sorba mennek, az egyikük megy egy irányba, az egyik sor, a másik meg, aki végzett, vagy cipelnek valamit, jönnek vissza. Hihetetlen rend, és ugye, költöző madarak, vagy egy naplemente, és csak tudod, így szeretem csodálni a világot, hogy Isten szeret minket, mert ilyen világot alkotott. Lehetne minden fekete-fehér. Mind okolja azt, hogy oké, és most bonyolult optikai dolgokról nem tudok beszélni, mert teljesen hülye vagyok hozzá, de miért kék az ég? Ezen gondolkoztatok már? Lehetne, a világűr fekete. Miért nem fekete az ég? Oké, miért van ennyiféle állat? Miért vagyunk mi ilyen színesek emberek? Miért van, aki szóvicceket gyárt állandó? Lehet, Csabi. Oké, tehát van, aki szóvicceket gyárt, és van, aki meg se szólal. Van, aki hihetetlen színesség, hihetetlen pompa, hihetetlen gazdagság mindenhol, amit csak körülnézünk. Így Isten szereti ezt a világot, és ő a végletekig elkötelezett, tudjátok, hogy kifelé? Saját maga felé. Oké? És így néhányan így hívők is, így felkapjuk a fejünket. Én felkaptam a fejem, amikor egyszer ezt valaki mondta nekem, és benne van a Bibliában, hogy minden Kolossé, nem tudom, 3, vagy nem tudom. Oké. Minden ő általa, és ő érte van. Isten a végletekig el van kötelezve saját maga irányába. Miért tesz ilyet? Azért, mert ő a végső valóság, ő mindennek a forrása. Nem tud másfelé elkötelezett lenni. És azt mondja a Biblia, hogy ő meg nem változik. Mert úgy szerette Isten a világot. Hogyha meg nem változik, akkor nem kell azon tűnődnöm, hogy meddig szereti Isten ezt a világot. Meddig kell, hány háborút kell még kirobbantanunk, hány tömegmészárlást kell még levezényelnünk, hány ártatlan emberrel kell még végeznünk, hány embert kell még elűznünk az otthonunkból, hány kereszténynek kell még elhagyni a hitét, hány templomot kell még lerombolnunk ahhoz, hogy Isten egy pillanatban azt mondja, hogy ennyi volt, most már nem szeretem ezt a világot. És sosem fog megtörténni. Hát úgy szerette Isten a világot, azért, mert ő el van kötelezve saját magának, ő szereti, ez az övé. Figyelj, itt minden az övé. Ez az övé. És ő tervezte, ő alkotta. Apropó, ki alkotta a világot? Oké, nem megyek elé. De végül is ide tartozik. Zsidók 1-2. Jézus Krisztus alkotta a világot. Tudod, Isten szereti azt a világot, ahol Jézus Krisztust egy jó viccnek tartják sokan. Isten szereti a világot, ahol Jézus Krisztus szeretnék csak egy vallási jelképnek tekinteni, nagyon sokan. Ő ott van a kereszten, Jézus maradja kereszten, egész jól nézel ki, lehet, hogy még föl is akasztalak a nyakamba, mert ez divat. Tudod, Isten úgy szerette ezt a világot, és majd megnézzük, hogy szerette, és dacára ennek, agapéval, feltétel nélkül, mert el van kötelezve saját magának. És aztán képzeljétek el, hogy egyes tudósok szerint, és nem hívő tudósokról beszélünk, azt mondják, hogy az univerzum nem más, mint egy hatalmas gépezet. A legújabb kozmológiai kutatások azt mondják, hogy egy hatalmas mozgógépezet, és megint csak egy nem hívő tudóstól olvastam, hogy azt feltételezik, hogy az egész univerzum úgy lett összehangolva, hogy a mi galaxisunkat állandóságban tartsa. Hogy fenntartsa az életet a naprendszerünkben. Tudod, ez hihetetlen. Egy nem hívő tudós erre jutott, és nem tudom, hogy így van-e, de simán el tudom képzelni. De nézzétek meg, hogy sokan tűnődnek azon, hogy miért vannak ezek a nagy gázóriások, mint például a Jupiter. Tudod, hogy elfogják az aszteroidákat, a hatalmas tömegvonzásuk, így megfog egy csomó aszteroidát, ami elérhetné a Földet. Tehát semmi sem céltalanul lett létrehozva a naprendszerünkben. Isten szerette ezt a világot, amikor még csak az elméjében létezett, és amikor elkezdett beszélni, és létrejött minden, hihetetlen rend, és azt mondta, hogy itt nem állunk meg, hogy olyan fizikai törvényeket alkotok, amin több ezer éve gondolkodtok, és hatalmas egyenletekbe próbáljátok lenni, de egyébként nem igaz, mert Isten nem csak a rend Istene, nem csak hatalmas, hanem még egyszerű is, mert a legbonyolultabb összefüggéseket pár betűvel le lehet írni. Nagyon rövid egyenletekbe le lehet írni. És hihetetlen ez az egész. Egy János 5:19, hogy tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban vesztegel. És igazából azt hiszem, hogy ez lesz a befejező gondolat, és remélem, hogy Sanyi mindjárt megérkezik, hogy ez egy meghasonlott világ. Isten szereti ezt a világot, de ez a világ... Van a Máté 12.25-ben maga Jézus beszél erről, hogy mindegyik ház, amelyik meghasonlik önmagával, az tönkre megy. Figyelj, ilyen Róma 1.20-ban látjuk azt, hogy ha csak körülnézel, és sokat beszéltünk már erről, akkor látnod kell, hogy ez egy teremtett világ. És tudjátok, mi a vicc, hogy elnyomjuk magunkba ezt az eleve ismeretet. Azt mondja a Szentírás, Róma 1.20-21-ben, hogyha ha te azt feltételezed, miután körülnéztél, hogy ez a véletlen műv, akkor menthetetlen vagy. Akkor nincs számodra mentség. Oké? Okay? Akkor vége. Hello. Oké. Okay. Ez egy meghasonlott világ. Tudod, a mi teremtmények, megtagadtuk a teremtőnket. És éppen Nietzsche-ről olvastam a következőt, hogy ő mondott, oké, okay, emberként, és a múlt alkalommal is, és még többször beszéltünk arról, hogy emberként olyan tulajdonságokkal rendelkezünk, amiknek nincs helye itt, ebben a világban, hogyha Isten nem létezik. Ilyen például az irgalom. Oké, a kegyelem az a bűn miatt lett adva. A kegyelem az, ami egy gyógyír volt a bűnre. A Isten kegyelme semmisítette meg a bűnt. De a bűnnek a következményeivel az irgalom bánik. Oké? Okay? A bűn következményeivel az irgalom bánik. És Nietzsche azt mondta, hogy ebben a világban nincs hely az irgalomnak, mert az a gyengéknek a, mit tudom én, a menedéke. De itt az erős túlélése az, ami egyedül számít. És aki irgalmaz egy másik embernek, az nem méltó arra, hogy éljen. Kísértetiesen hasonlít ez, amit körülbelül 40 évvel később Hitler mondott. De azt mondta, hogy nincs helye az élet színpadán annak, aki a túlélésnek ebben a küzdelmében alul marad. Tehát Hitler merített Nietzsétől. Nietzsche azt mondta, hogy nincs helye az irgalomnak ebben a világban. Tudjátok, mi történt? Ezt nem mondom, hogy szép napon, de egy napon Nietzsche kilépett a házának a kapuján, mint irgalmatlan ember, mint aki, azt nem tudom, hogy mindjárt kiderül, aki hirdette, hogy az irgalomnak nincs helye, és meglátott egy szekeret, és a szekérnek a tulajdonosa agyba főbeverte éppen a lovát. Megjött Sanyi. Hello. Ah! És ilyen kegyetlen ostorral, meg bottal verte a lovat. És Nietzsche odarohant, sírva átölelt a lónak a nyakát. Figyeljetek, és megőrült. Ezt el tudjátok képzelni? Amikor visszament a házába, már őrült volt. Megőrült, mert látta, hogy bánnak a lóval. És egész életében azt mondta, hogy az irgalom megvetendő dolog. Tehát Nietzsche meghasonlott önmagával. Megpróbálta megtagadni azt, ami az emberségének az elidegeníthetetlen része. Az irgalom. Ez a mi részünk. A kegyelem, az irgalom, a szeretet. És egy csomóan tagadásban élnek, és meghasonlanak önmagukkal. Máté 12.25, és tönkre mennek. Soha életemben nem láttam ennyi őrültet a környezetemben. Oké? Okay? A környezetem rólam gondolja, hogy őrült vagyok, úgyhogy lehet, hogy kvittek vagyunk. De figyeljetek, a rengeteg magába beszélő ember az utcán, öregem. Én is beszélek magamba, de ügyelek rá, hogy ne lássák. Mindenki beszél magában, ne legyetek képmutatók. Viccelek. Soha nem láttam még ennyi megzavarodott embert. Az emberek meghasonlottak. Ott van bennünk Isten képmása, ez egy... Igaz, hogy eltorzult a képmás, de attól még azok vagyunk. Attól még Isten képmására lettünk alkotva, és mi megpróbáljuk letagadni ezt. És ebbe bele lehet őrülni a tagadásba. És Nietzsche így járt. Szóval, és be is fejezem, és átadom Sanynak a szót, ma arról szerettem volna beszélni, hogy Isten úgy szerette ezt a világot. Isten elkötelezett a saját teremtése felé. És azt mondja, hogy drágák vagytok nekem, mert az én alkotásaim vagytok, és szeretem ezt a világot. Szétromboltátok, nyomaiban emlékeztet talán az eredetire, de én szeretem, mert az enyém, és helyre fogom állítani. Erről szól a János 3.16, és bátorító lesz, végig fogunk rajta menni. Köszönöm. Gyere, drága Sanyi.
Sziasztok! Isten hozott benneteket, sziasztok! Én is örülök, hogy ide értem, és mennyire hálásak vagyunk Ernőért. Ernő, köszönjük! Rafi, Attila, csak köszönjük a munkátokat, a szolgálatot, és azt gondolom, hogy emberek százai és ezrei vannak ott kint, valahol az országban, akár a határainkon túl is, akik várják a péntek estét, a szombat reggelt, nem tudom, amikor felkerül a netre a következő anyag. Tényleg, ez akkor itt van most, ez akkor itt van most így a légkörben, mert én magam a saját életemen élem most meg, hogy mit tehetnek velem olyan üzenetek, amiken keresztül Isten szólhat hozzám. És ebben mindig két rész van, mindig ott van az, hogy te hogyan hallgatsz. Azt hiszem, hogy az a hallgató, aki azt mondja, ja, nekem ez nem tetszik, ahogy beszél, nem szeretem a stílusát, vagy ja, nem azt mondja, amit én hallani szeretnék. Tehát amikor egyfajta, nem is tudom, Isten előtti büszkeséggel hallgatok, és szeretem az olyan üzenetet, ami megerősíti az én elképzeléseimet, és nem szeretem azt az üzenetet, ami kihív, ami valamilyen szinten csiszolni próbál rajtam. Vagy hallgatom az üzenetet egyfajta rutinnal, megvan a mai jó tettem is, meghallgattam egy üzenetet, eljöttem Isten tiszteletre, voltam eredményes élettalálkozón, ki van pipálva, szuper. Igen, mint ahogy amikor keresztet vettünk, ez is megvolt. Én azt hiszem, hogy fontos a mi részünkről, a hallgató részéről az igazi szomjúság, az az igazi éhség, amikor azt mondjuk, hogy figyelj, Uram, én most miattad vagyok itt, figyelj, ezer más dolgot tudnék csinálni az időmmel, lenne is mit csinálni, de te, Uram, amit te mondani akarsz nekem, hogy téged jobban megértselek, hogy te dolgozhass rajtam, hogy azt a távolságot, ami van közöttünk, mert én távol tartlak magamtól, hogy azt felmorzsold, Uram, ezt én akarom, szükségem van rád, és ezért hallgatok. Ezért hallgatok. Úgyhogy ha ezzel a szívvel tudsz hallgatni, akkor csak hadd mondjam azt, hogy olyan óriási értéke van annak, amit Rafi Attila csinál, hogy felrakják ezt a netre, hogy nektek ez hozzáférhető. Mert Isten használja az üzenetet, tehát Isten használja, még engem is tud használni, még Ernőt is, el tudjátok ezt képzelni, Ernőt fogja is, és egy üzenetet prédikál ő rajta keresztül. Sziasztok, Isten hozott! És csak erre akarlak bátorítani titeket, hogy adjatok minőségi időt Istennek, az odafigyelésnek. Az Uram, most én várom, hogy megvágj, és aztán meggyógyíts. Várom, hogy kihívj, ha kell. Várom, hogy rámutass arra, ahol esetleg tévedek, hogy nem akarok egy hamisítványban élni, hanem téged akarlak igazán. És ez, azt hiszem, hogy ez történik velünk. És ezt jóknak mondom, pont nektek, akik itt vagytok, és hallgatjátok, és csak bátorítani akarlak ebben. Jó ez, ezt értjük? Én csak annyira hálás vagyok. Annyira hálás vagyok azoknak az embereknek, akik Ernőhöz hasonlóan, Rafihoz, Attilához hasonlóan adnak az életükből azért, hogy Isten elérhessen másokat. Mert nekik ez minden. Nekik ez minden. És én, ahogy hallgatok üzeneteket, minden nap meghallgatok legalább egy üzenetet, néha kettőt, és nem csak úgy meghallgatom, hanem kiszipolyozom belőle Isten üzenetét. Értitek? Hallani akarom, mit mondasz, Uram, megállítom, visszamegyek. Ez mit jelent nekem? Mit akarsz mondani? Értem. És igazából lehet, hogy a mai üzenetet pont egy ilyen élményem fel fogja borítani. Nem baj, mesélhetek nektek egy kicsit, mert elvileg az életösvényeink sorozaton megyünk tovább, a harmadik résznél tartunk, haladunk, hogy száguldozunk benne, és pont a parázdaságról akartam ma beszélni, és lehet, hogy fogok is, mert erről hallanotok kell, azt a leborult szivar végét már végre. De lehet, hogy az Úr kiment titeket ebből, mert adott nekem ma egy olyan gondolatot, amiről muszáj, lehet, hogy csak röviden beszélni, és aztán beszélünk a... Rend legyen már végre. Aki hányszor hallottátok már ezt a keresztény közhelyet, hogy bízz az Úrban? Hányatoknak jön ez már ki a könyökén? Tehát még egyszer valaki azt mondja nekem, hogy bízz az Úrba, vagy megfojtom, vagy elhányom magam, vagy nem tudom, valami szörnyűséget csinálok. És miért van nekünk elegünk ebből? Mert már régóta tudom, hogy bíznom kéne bennem, és bízom is én benne. Csak nem működik. Nem működik, nem működik. Nem működik, de működik persze, de most csak... De nem működik. Tehát bízom benne, és nem, mint amikor bedobom a 100-ast a kávéautomatába, bedobtam, és mi jön ki alul? Semmi. Na, és én ezt a kérdést tettem fel, hogy Uram, miért nem működik? Nagyon elméleti vagyok, mondom konkrétan. Volt-e már közöttetek valaki, aki valaha aggódott? Félelem a jövőtől. Ugye az aggódásnak az egyik sajátossága az az, hogy amikor az életed jövőiről gondolkozol, és végig gondolod a lehetséges alternatívákat, akkor az elméd kiválasztja a lehető legnegatívabb, legelkeserítőbb, legvalószínűtlenebb, legrémisztőbb alternatívát, és elkezd azon gondolkodni, mint egy elmélkedni. Elmélkedj a lehetséges rossz kimeneteleken éjjel és nappal, és Oké, rendben. De az aggodalom egy fura dolog. És ugye azért nehéz velem itt kezdeni, mert nem a valóságot ragadja meg, hanem a valóság egy alternatíváját, egy lehetőséget. Megtörténhet velem, hogy baj lesz a jövőben? Mi van, ha ez nem sikerül? Az egy fikció. Oké, egy fikció. Mi a megoldás az aggodalomra? Ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, Isten, aki azt ígérte, hogy velem lesz, hogy mindent, ami történik velem, a javamra fordít. Aki azt ígérte, hogy ha ő rá vetem a gondjaimat, és ez nem rizsa, ez valóságos tény, hogy ha Isten azt mondta, hogy ha rám veted a gondjaidat, én nekem gondom lesz rá. Tehát ha rám hajítod a gondjaidat, az nem a földre esik, hanem az én kezembe esik. Sőt, igazából eleve ott vannak a dolgok. Én uralok mindent. És ezer ilyen verset idéztünk már, és tudjuk, hogy bízhatunk az Úrban, és az aggodalomra azért nincs alapunk, mert a jövő nem bizonytalan, hanem Isten kezében biztos. A kérdés csak az, hogy te ismered-e a jövőt, és erre a válasz az, hogy nem ismerem a jövőt. De milyen lesz a jövőm? Olyan, amilyen Isten jelleme. Olyan, amilyenek Isten ígéretei. És ő azt ígérte, hogy jó jövőt tervezek neked, hogy mindig ott leszek veled, hogy számíthatsz rám, hogy békesség és nyugalom lesz, hogy nincs okod aggódni. Na, úgyhogy én bízom az Úrban, de mégis aggódok. Bedobom a 100-ast, és alul mi jön ki? Semmi! Na miért nem működik ez Sanyinak? Íme a mai 100 forintos kérdés. Mit? Na, és a következő is itt volt a megvilágosodás. Figyelj! A bevégzett munka az nem egy megkezdett munka, hanem egy bevégzett munka. Nincs mit hozzátenni. És ez nem csak a megváltásunkra igaz, hanem Isten minden további ígéretére. Ha az ígéretben nincs feltétel, már pedig Istennek sok száz feltétel, olyan ígérete van, amiben nincs feltétel. Csak egész egyszerűen mondja, hogy úgy van, úgy lesz. Ez azt jelenti, hogy akkor is úgy van, ha nem hiszek benne, csak nem élem meg, nem tapasztalom meg. Ha hiszek benne, akkor meg is élem, meg is tapasztalom. Úgyhogy a következő. Amikor az Úr azt mondja, hogy minden gondolat vesd rám, amikor azt mondja, hogy csendes vizekhez terelget engem, ugye, milyen zöld mezőkre, ugye, csendes vizekre terelget engem, megnyugosztalja a lelkemet, akkor én megnyugodhatok. Ez a valóság. A gondjaim, a problémák, jönnek az asszírok, jön a NAV, jön a villanyszámla. Ezek nagyjából egy kategóriában vannak. Jön a hétfő. A hétfő az, a családunkban egy rettenetes jelenség. Tehát, hogy Isten elég nagy ahhoz, hogy a hétfőt elhordozza, hogy a hétfő rendben legyen, hogy a NAV rendben legyen, hogy a villanyszámra rendben legyen, hogy a dolgok rendben legyenek. Úgyhogy mitől lesz rendben a hétfő? Mitől lesz rendben a gondom? És itt ezt a lelkem, ezt a kérdést fölteszi, és meg is válaszolja. És a válasz, amit rutinból ad a lelkem, az az, hogy hát azért, mert majd mindent rendbe rakok, és az Úr majd megáldja. Jó válasz? Rossz válasz. Olyan, ha csak a leg... És itt jön a megvilágosodás. Ha csak a legapróbb mértékében is részévé teszem magam a megoldásnak, nem tapasztalom meg a szabadulást. Ha csak a legkisebb mértékben is része vagyok a megoldásnak, van bizalmam önmagamban, a saját erőmben, a saját teljesítményemben, akkor nem tapasztalhatom meg Isten bevégzett munkájának a békességét. Nem tapasztalhatom meg azt a megkönnyebbülést, azt a megszabadulást, amit jelent, hogy ő elintézi helyettem. Hogy ő neki gondja van rá. Oké, csak hogy illusztráljam. Képzelj el egy láncot, aminek mondjuk meg kellene tartania egy 3000 tonnás hajót. Hogy hívják ezt a láncot? Horgonyláncnak hívják. És a végén van egy horgony. Oké. Mennyire erős ez a lánc? Hogy? Borzasztóan erős, de legfeljebb annyira erős, mint a leggyengébb láncszem benne. Ha van mondjuk a 100 láncszem közül, vagy mondjuk mit tudom én, 1500 láncszem közül, mert ez egy hosszú lánc, 1499 elszakíthatatlan, végtelen erővel bíró isteni láncszem, és benne vagyok még én pluszba, akkor mennyire erős a lánc? Annyira, mint én, és ott a félelem, és ott az aggodalom, és ott, és jogosan, mert ha a lánc elszakadhat, akkor el is fog szakadni, hol a leggyengébb láncszemnél, és tudod, hol van a leggyengébb láncszem? Én vagyok az, mert belekeverem magam a bevégzett munkába. A vallásos ember belekeveri magát a megváltás szintjén, hogy üdvözülök-e, a mennybe megyek-e, igen, ha elég jó leszek, belekeveri magát, és garantált a halálfélelem, és ugyanígy a hívő ember belekeveri Isten mindennapi ígéreteibe önmagát, és az ígéreteit, amit Isten magára vonatkoztat, ahol ő egyetlen egy alapot fogad el önmagát, a saját hatalmat, a saját ígéretét, azt én félretolom és belerakom magamat az ő helyébe, és nem működik. De nem azért nem működik, mert nem igaz, hanem mert nem abban hiszek, amit Isten mondott, mert Isten nem azt mondta, hogy te és én együtt megcsináljuk, hanem azt mondta, hogy te bízol bennem, és én megcsinálom. Wow! Mekkora különbség! De nem erre vágyunk. De nem ez az, amiről álmodozunk, hogy egyszer igazán szabadok lehessünk? Hogy a szabadság ígérete ne csak egy ilyen olcsó ígéret legyen, ami a fő címen nagybetűkkel ki van írva, de az apró betűsben le van írva az, hogy mi mindent kell mégis csinálnod. Hanem ha a szabadság igazi lehetne, amikor Isten ígéreteinek nem egy, tudod, van egy nagybetűs része, és aztán van 28 oldal apróbetűs része, amit ha végigolvasol, akkor kiderül, hogy végülis mégis minden rajtad múlik. De nem így van. Nincs apróbetűs rész. Nincs apróbetűs rész. Isten ígéretei úgy igazak, ahogy vannak. És persze ez nem jelenti azt, hogy amikor Isten azt mondja, hogy minden gondodat ő rávesd, akkor ezzel felülbírál más kijelentéseket, mint például azt, hogy aki nem akar dolgozni, az nem is egyék. Ne is egyék. De ott nem azt mondja, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék, hanem aki nem akar dolgozni. De nem akar dolgozni, ez egy nyílt lázadás Isten rendjével szemben. Én szerintem Isten a maga kegyelmében még annak is ad enni, aki nem akar dolgozni, de vele biztos, hogy lesz egy beszélgetése, mert figyelj, ketten hogyan járhatnának együtt, hogyha nem értünk egyet. Isten nem értesz velem egyet, mert te nem akarsz dolgozni. Én meg azt mondtam, hogy dolgoznod kell a föld életnek, ez része. Úgyhogy gyere, beszéljük ezt meg. De ez nem emeli fel, vagy nem teszi hatályon kívülivé Istennek azt az ígéretét, hogy aki az Úrban bízik, olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, aki a folyóig ereszti a gyökereit, nem kell félni a hőségtől, a száraz esztendőben is megtermi a gyümölcsét, mégpedig szüntelenül, Jeremiás 17-ben. Értitek? Tehát, hogy kérletek, legyetek merészek, higgyetek vonalon túl Isten ígéreteiben. Ez egy lelki gyakorlat, egy lelki kísérlet, hogy fogad magad, fölkelsz reggel, ott van az aggodalom, ott van egy szorongás, ott van egy valódi félelem, ott van egy csomó minden trutyi a lelkünkben, amire igazából Istennek néha egyetlen egy ígérete, egyetlen, ha Isten velem, kicsoda ellenem. Tudod, aki a tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt ingyen mindent. Minden gondotokat én nem vessétek, mert nekem gondom van rátok. Kihez hasonlítanátok engem? Kicsoda olyan Isten, mint én? Én hordoztalak, én hívtalak el, én mentelek meg. Anyád méhe óta én hordozlak téged. A vénségetekig ugyanaz maradok. Vénségetekig én hordozlak titeket. Merd elhinni. És figyelj, és itt van egy igazi kockáztatás. Ez egy igazi kockáztatás. Fogod magad hétfő reggel, és azt mondod, hogy most kezdem a harcot. Feltűröd az ingújarat. Ha rövid ujjú van rajtad, nagyon nehéz. De feltűröd, és azt mondod, hogy belevetem magam a harcba, és megteszek mindent, amit kell. És az Úr remélem, hogy velem lesz. És győzni fogok, és rendbe hozom, és kifizetem, és megcsinálom, és szolgálni fogok. És még olyan gondolataim is vannak, hogy még az Urat is a hátamra veszem, és őt is vinni fogom. És tudod, megkapom a méltó jutalmamat. Tudod, mi lesz a méltó jutalmad? Ernő nevet. És Isten azt mondja, hogy nem, rossz pályán vagy. Egyszerűen nem is vagy a pályán. Nem az, hogy nem játszol jól, egy másik világ, egy másik univerzumban vagy. Az én univerzumom a kegyelem univerzuma, ahol én adok meg nem érdemelt jó téteményt. Ahol én vagyok az erőforrás, ahol tőlem, általam, értem van minden. Te rám nézel, bízol bennem, és én szeretlek téged, meg nem érdemelt szeretettel. Adok neked, és te meg nem érdemelt adományt fogadsz el. Én megmentlek, én rendbehozlak. Nekem egy dolog kell, hogy te megértsd, hogy te véges ember vagy, függsz tőlem, és rá merj hagyatkozni én rám, és én megcselekszem. Amit meg kell cselekednem benned, az benned megcselekszem. Amit meg kell cselekednem rajtad keresztül, azt rajtad keresztül cselekszem meg. Amit meg akarok cselekedni tőled függetlenül, nem fogok tőled engedélyt kérni. Megcsinálom úgy. De a lényeg az, hogy az élet tőlem fog működni, és neked meg kell értened, hogy nem lehetsz Isten helyettem. Nem lehetsz Isten helyettem. Én vagyok Isten. Te bízd rám magad. És egy végtelen erőforrással élhetsz. Hallgassátok ezeket a szavakat. Végtelen erőforrás, soha el nem múló. Isten a rendelkezésedre áll. Ő tőle, általa is érte van minden. És aminek meg kell lennie idejében és a helyében, meg lesz idejében és helyében. És igen, nem te kontrollálsz. Igen, nem a te zsebedbe gyűrte bele az összes zsetont, és te osztod ki őket, amikor akarod, hanem ő vezet. Ő nála van minden. És ez a te hited próbálja, hogy tudod-e, hogy kicsoda a te Istened? Mert ha ő irányít mindent, akkor a nagy kérdés az, hogy igazat mondott-e. Akkor a nagy kérdés az, hogy bízhatsz-e a jellemében. Hogy akkor, amikor, ha ő rajta múlik a holnapom, akkor az egy rettenetes elképzelés, vagy egy csodálatos elképzelés. És ez az a pont, ahol kiderül, hogy kinek ismertette meg Istent. Egy félelmetes úrnak, aki ott is arat, ahol nem is vetett, vagy valakinek, akire rábízhatod magad. Akivel úgy járhatsz, hogy apuci, mi lesz holnap? Nagyon jó lesz. Tényleg? Igen, nagyon jó lesz. Akkor én most lazítok. Igen. És mit csináljak még? Amit mondtál az előbb, lazíts. De hát akkor nem csak semmi hasznosat, dehogy is nem. Bízol bennem, hiszel nekem, visszatükrözöd az én jellememet azzal, hogy lazítasz. Hogy komolyan veszed, amit ígértem. Hogy komolyan veszed, ne keverd magadat bele Isten ígéreteibe. Ő ígérte, ő csinálja, neki kell csinálnia. És te mit csinálsz? Lazítasz. És hogyha nagyon hiperszellemi akarsz lenni, és tudom, ti ilyen elvakultak vagytok, ti nagyon hiperszellemiek akartok lenni, akkor mondj ilyet Istennek. Figyelj, Uram, Ez az én trükköm, figyelj. Istennel így kell tárgyalni, figyelj. Figyelj, Uram. Te akarod, hogy én képmutató legyek? Jó kérdés, nem? Nem? Hát, ez nagyon jó kérdés. Erre Isten mit mondhat? Csak annyit, mert dehogy is akarom, hogy akkor jó, akkor most őszinte leszek, jó? Legyél nekem egy nagy mercét, egy nagyot, egy nagyon nagyot, jó, olyan kövéret, tudod, olyan, ja, olyan, jó? Mert szeretném. Most csak viccelek, de nem viccelek. Lehetsz Isten előtt őszinte? Lehetsz átlátszó vele? De tudom, hogy amit kérek, marhaság. De nem. Az már a képmutatás. Az már az, hogy te megpróbálsz az lenni, aki nem vagy. Úgyhogy ez a trükköm. Tudod mit, Uram? Én kérni fogom tőled teljes egyenességgel, nyílt arccal, bűntudat nélkül, ami a szívemen van. Nem követelni fogom, kérni fogom. Nagy kockáztatva, vállalva, őszintén, aranyosan, csak aki vagyok, tudod? És nem ítélgetem a szívemet, nem okoskodok, nem vetítem ki rád azt az ítéletet, ami az én szívemben van önmagammal szembe. Ezt érted? Sanyi, hogy lehetsz ilyen? Úgyhogy ezt kivetítem az Úrra, és az Úr biztos rám néz, és azt mondja, Sanyi, hogy lehetsz ilyen? És rögtön van köztünk egy távolság. És már semmibe vettem Istennek azt az ígéretét, hogy ő feltétel nélkül szeretni fog engem. Mert ha feltétel nélkül szeret engem, akkor szeret engem úgy, ahogy vagyok, igaz? Úgyhogy ezt mondtam Istennek, hogy figyelj, én merészen és bocsánatkérés nélkül kérni fogom tőled, ami a szívemben van. Átlátszó leszek veled. Megérzem, nem ettől fogsz meglátni, mert amúgy is láttál már, hanem legalább magamat nem fogom becsapni. És a valóságról beszélgetünk. De teszek még valamit is. Itt jön a hiperszellemi embereknek való rész. Neked adom a szívemet. Jó? Tehát ha a szívem nem tetszik neked, ha ami a szívemből kijön, nem jó, ezt hadd ne én mondjam meg. Mert szerintem jó. Tudod miért jó? Mert szeretsz engem. Szeretsz engem azzal a szívvel, ami nekem van. De tudod mit? Te dolgozhatsz a szívemen. Jó? Ha nem tetszik, ami kijön a szívemből, akkor adj új szívet. Akkor formáld azt a szívet. És amivé te formálod, én azzal jövök majd hozzád. És a te dicsőséged fog visszatükröződni abból a szívből, mint ahogy hiszem, hogy most is az tükröződik vissza. Mert csak azzal, hogy bátran jövök, hogy csak merészen kérek, hogy csak vakmerően bízom benned, ezzel dicsőítelek téged. Mert nem arról szól a bevégzett munka, nem arról szól, hogy mi, akik nem látjuk őt színről színre, csak hallottunk róla, mi, akik olvastuk az igéjét, mi egy eszement módon őrá bízzuk az életünket, mert megismertük őt, mert igazán hisszük, hogy ő egy irgalmas, kegyelmes Isten, akire igenis rábízhatom az életemet, és hogy minden ígérete igaz, és hogyha én a gondjaimat ő rávetem, hogyha ő benne gyönyörködöm, akkor megadja a szívem kéréseit, akkor gondja lesz minden részletére az életemnek, és én élhetek egy olyan életet, amiről a Biblia tényleg szól, és nem egy olyat, ahol mindennek verejték szaga van, és izzadság szaga van. Nem keverem bele magam a bevégzett munkába, nem keverem bele magam Isten ígéreteibe. Ő csinálja, és én ráhagyom magam. És ha valamit tennem kéne, vagy másképp kéne gondolnom, mint ahogy eddig gondoltam, majd azt is megmutatja nekem. És dolgozik rajtam, és íme utána olyan leszek, amilyennek ő megformált engem. Ezt értitek? Hadd legyen Isten Isten, én meg az ő gyermeke. Hadd legyen ő a vőlegény, én a mennyasszony. Hadd legyen ő a fej, én meg a test. Hadd legyen ő Isten, én pedig egy ember. Csak egy ember, se több, se kevesebb. És Isten ezen az emberen, ezen az egyszerű emberen keresztül bármit megtehet. Bármit megtehet. Értitek? Rendben vagy. Rendben vagy. Ez az üzenet. Rendben vagy. Ne keverd bele magad Isten ígéreteibe. Ne legyen bizalmad önmagadban. Ne számíts a teljesítményedre. Ne számíts a nagyszerűségedre. Nincs. Nem vagy nagyszerű. A teljesítményed nem ér semmit, és nincs is benne a láncban. Ha belekerül a láncba, véged. Érted? Véged. Kambec. Ha azt a 3000 tonnás hajót neked kell megtartani, mekkora az esélyed? Isten pont ezért hoz próbákat az életbe, pont ezért hoz nehézségeket, pont ezért visz át hidegen és melegen, tesz forróba és hidegben, mert végre el akar juttatni oda, hogy felismert, hogy képtelen vagyok, hogy meg kell, hogy adjam magam. Az egy rémkép volt, amikor azt hittem, hogy én tudom élni ezt az életet. Az egy rémkép volt, amikor azt hittem, hogy én tudok sikeres lenni, hogy tudok gondoskodni a családomról, hogy tudok bármi jót tenni, semmire nem vagyok képes. És Isten azt mondja, hogy halleluja, végre látod. Ezt jelenti embernek lenni, hogy te függsz tőlem, és én élek benned és rajtad keresztül, Galácia 2:20. Hányszor idéztük? Ezerszer idéztük. Kívülről tudjuk ezeket, mint bárcsak elhinnénk végre. Oké? Okay. Jó ez? Értitek? Értitek? Azt hiszem, pásztor Csaba fogalmazott így. Két dolog kell ahhoz, hogy ez működjön. Az első, óriási csalódások önmagadban. Ezt érted? A legjobb dolog, ami történhet veled az életben, az az, hogy óriási, gigantikus méretű padlókat fogsz. Nem egyszer, hanem sokszor, mert mit csinál? Padlót fogok, és összeszedem magam, és fölállok, és leporolom magam, és úgy teszek, mintha helyes estem volna. Ha-ha. És másnap reggel megint feltűröm az ingem ujját, és nekiállok, és élek, és csinálom. És ha Isten kicsit lassúnak tűnik, fölkapom őt is a hátamra, és megyek. És hányszor kell pofára esni ahhoz, hogy végre megértsem, hogy nincs semmi esélyem nélküle. És a válasz az az, hogy nekem sokat, és sokszor. A zsidók meddig nyomultak a pusztában? Hány évet nyomultak a pusztában? 40 évet? És szerintetek miért nyomultak 40 évet a pusztában? Ezért. Bementek a kémek az ígéret földjére, és mit mondtak? Óriások élnek itt. Ezek megesznek minket. Ezeket nem tudjuk legyőzni. De a válasz az, hogy igen, ez igaz, de ki mondta, hogy ez erről szól? Én győzött. Te a vörös tengert is te nyitottad szét? Csak már nem értem, hogy hogy gondolkozol. Meg a kősziklából a vizet is te fakasztottad? Vagy a mannát is te potyogtatod az égből? Vagy tehát hogy van ez? Tehát rendszert váltottál hirtelen? A saját erődből akarsz élni? Te akarsz Isten lenni? Te vagy minden dolgok mértéke és forrása? És neked csalódnod kell önmagadban 10-szer, 100-szor, 1000-szer, míg a végén érted, hogy reménytelen vagyok. Uram, ha rajtam múlik bármi az életemben, nekem végem, és az aggodalom, amit néha érzek, az nem megindokolható, hanem következetesen kötelező, rémületben kell, hogy élj, ha rajtad múlik bármi is. Ha az objektív tényeket vesszük. Amekkora erőt, hatalmad van, amekkora az ellenség, a vak véletlen is eltaposhat, tudod. Érted? Komolyan. És erre nem szabad, hogy az legyen a válasz, de nem fog, úgyse fog, remélem, nem fog, jajajajajaj. Hanem az kell, hogy a válasz legyen rá, hogy de a mindenható velem van. De az én Istenem harcolja a harcaimat, de az én Istenem, de gondja van rám, és az én jövőm be van írva egy könyvbe, és az garantált, és én élek egy életet végtelen erőforrásból, egy engem szerető Istennel. De ide nem adjuk be a derekunkat, mert túl erősek vagyunk, mert megy nekünk az élet Isten nélkül is. Ez első. A második, a büszkeség. Amikor nem azt mondom, hogy van erőm, úgyhogy nem kell Isten, hanem van erőm, és nem akarom Istent. Másképp akarom. Tehát kimondottan nem akarom, hogy ő vezesse az életemet. Kimondottan nem akarom, hogy legyen meg az ő akarata. Még csak az kéne. Belepiszkálna az én kis rendszerembe. És csak legyünk őszinték, hányszor éreztem én ezt tudat alatt, vállalkozóként. Amikor imádkoztam, hogy Uram, áld meg az üzletemet, mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem úgy, ahogy te akarod. Na, ezt biztos nem fogom imádkozni. Mert valójában azt akarom, hogy úgy legyen, ahogy én akarom. Hány dolog van az életedben, amit valójában úgy akarsz, ahogy te akarod? És a stressz, a feszkó abból van, hogy Isten vagy engedelmeskedik nekem, vagy szívás lesz. És itt vége van a logikai menetnek, mert tudod, hogy Isten nem egy pincsi kutya, akit te távirányítasz, úgyhogy tudja, hogy baj lesz, mert nem úgy lesz, ahogy te akarod. De nem ebből kéne kiindulni, nem ez kéne, hogy legyen az alap, a kereszt felvétele. Megjegyzem, hogy ez a negyedik fázis, majd eljutunk ide is, hogy elengedem a saját akaratomat, hogy elengedem az elképzelésemet. És valójában nem a nihilre cserélem, de nem az aggodalmaim által felvázolt legrosszabb alternatívára, hanem Isten szerető jóságára, az ő zseniális tervére, az én álmaimat és elképzeléseimet messze meghaladó tervére, egy gyönyörű, élhető életre, valamire, amit hogyha egy pillanatra Isten így megmutatna, elsírnád magad, hogy milyen gyönyörű. Hogy könyörögni, hogy élhetném ezt az életet. Igen, élhetnéd, csak lazíts. Ennyi a feltétele. Engedd, hogy vezesselek, bízz bennem, ne tedd hozzá magad az ígéreteimhez. Csalódj magadban sokat, és hogyha a csalódás önmagában nem elég, akkor lehet, hogy Isten megteszi, amit a pásztorok megtettek a bárányaikkal, amelyek következetesen elkódorogtak, mert vannak bárányok, akik tudod, fogják magad, de és már megy el. És akkor tudod, egyszer visszahozod, de és megy el. Kétszer visszahozod, meg fogják enni, hát megeszik, előbb vagy utóbb. Farkasok már kinézték, itt jön a vacsoránk. Be! És mit csinál az Úr? Eltöri a lábát a báránynak. És utána ott hagyja a bárányt, hogy megegyék? Nem, a vállára veszi. És ő cipeli a bárányt, amíg meg nem gyógyul a lába. És a bárány tapasztalati szinten megtanulja, hogy ő képtelen, de az ő pásztora hordozza az ő életét. És ez az élet lényege. Ezt mondja Isten, én vagyok a jó pásztor, én kell, hogy hordozzam az életedet, és neked meg kell, hogy bízzon. Ki kell, hogy alakuljon a lelkedben egy olyan kapcsolat, ahol te bízol bennem, ahol te rám hagyatkozol, ahol én vagyok az erőforrásod. Nem te vagy önmagadnak, nem a pénzed, nem a körülményeid, nem az állandóság, nem bármi, hanem én vagyok az erőforrásod. És közben laza vagy, azaz, hogy így lesz, vagy úgy lesz, nem számít, mert az egyetlen, ami igazán számít, hogy az Úr velem van, és az ígérete igazak, az nem veszíthető el. Úgyhogy most, hogy holnap jobbra megyünk, vagy balra, hogy esik-e az eső, vagy sem, hogy lesz-e munkám, vagy sem, ezek részletek. Hogy van-e elég pénzem az én szemszögömből, vagy nincs, ezek csak részletek. Ha Isten a végtelen erejével veled van, az az Isten, aki tudod, egy gyilkos sereget így altat, érted, mintha náci Németország jönne, ment volna, mit tudom én, Lengyelország ellen, hogy rohanták le Lengyelországot? Valami, nem tudom, 6 nap alatt, vagy mi? Tudod, és mondjuk Isten azt mondta volna, hogy íme a tanácsom veled, hány lovatok van? Van 2000, de ezek tankokkal jönnek, elég lesz, vonuljatok ki ellenük, de én bennem bízzatok. A megtérés és megnyugvás megment titeket. Most csak komolyan, ez elmebeteg tanács? Mondjuk ki, ez elmebeteg tanács? És Isten erről beszél, ha egy természet feletti életet akarsz élni, akkor az így működik. Te bízol bennem olyan mértékben, ahogy én azt tanítom neked, és én ezt az elmebeteg mértéket tanítom neked. De nincs igazam. Ha ennél kevésbé bízol benne, akkor mit csinálsz? Mondjuk ki együtt, nem bízok benne. Bízom benned 99%-ban. Ez mit jelent? Hogy nem bízol benne. Beleteszem magam a te ígéretedbe 1%-nyiban. Az ígéreted már is nem működik. A lánc elszakad a leggyengébb szemnél. Úgyhogy Isten egy nagyon merész életre hív minket, egy természet feletti életre, és nagyon egyszerű, nincs benne semmi bonyolult, nincs benne semmi, vegyél komolyan, bízd rám magad, tényleg. De ha ez nincs ott, és mi mind ismerjük a szívünket, és én látom, hogy Uram, basszus, most imádkoztam egy fél órát, és értem, ez egy vicc volt, hát végig azon filóztam, hogy vehetnélek rá, hogy csináld, amit mondok neked, és hogy ne kelljen mégiscsak elengednem azt, amire számítok, és helyette csak rád számítsak, tehát hogy látom magam előtt magamat, ahogy bohócot csinálok, ha lehetne még belőled is, de belőled nem tudok, de magamból tudok. És Isten hűségesen jön, és használja a helyzeteket, és gyúr engem, és csak mondja, hogy figyelj, figyelj, egy másodpercre vagy a szabadulástól. A pillanat, amikor rám bízod magad, én működni kezdek. És a pillanat, ahol visszaveszed magad, visszaveszed, ott én nem tűnök el, de a te élményed eltűnik. És újra ott vagyok egyedül, mint Péter, amikor vizen járt. Emlékeztetek, vagy kétszer kielemeztük már. Ha te vagy Uram, mondd, hogy menjek, jöjj. Kiugrott és vizen járt. És aztán mit csinált? Hogy ment Jézus felé, Jézus nézte, jöttek a hullámok. És a hullámok felülírták a bizalmát Jézusban. Bízom én Jézusban, de Úristen, mekkora hullámok, erre az Úr már nem elég, és süllyedni kezdett. És Jézus hozzá kiáltott, Uram, ments meg, azonnal kimentette, és ezt kérdezte tőle, miért kételkedtél, te kicsiny hitű? És ezt kérdezem én is magamtól reggel, fölkelek, depis vagyok, szétaggódom magam, és csak csendesen meg, miért kételkedsz, te kicsiny hitű? Hát azért, mert épp végig gondoltam, hogy mit fogok csinálni, hogy intézem el, és ezt legutóbb is elszúrtam, sőt, sose sikerült, és hogyha az nem sikerül, akkor engem ott az kinyír, és ha az kinyír, azt már a feleségem se éli túl. Tehát a legjobb az lenne, hogyha most kiugranék az ablakon. És erre kérdezi az Úr, de figyelj, te most hol élsz? Tehát, hogy tehát miről beszélsz? Magadról beszélsz. És ezt nem tanítottam már neked, hogy átkozott az az ember, aki testi erőben bízik, testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul a szíve. Én most nem vádollak, de most épp magadban bíztál. Végig gondoltad, hogy ha ez rajtad múlik, mit fogsz csinálni? És tök jól gondoltad végig, nyomorultul el fogsz pusztulni. Én is ezt ígértem. És tök jó a következtetésed. Véged. De az evangélium nem ez. De amit írtam, az nem ez, hanem az, hogy neked ekkora az erőd, és én jövök, és én vagyok az Istened, és én hordozlak, és én zsír tisztán a helyére teszek mindent. Bízd rám magad. A váltás a teljes kétségbeesés és a teljes megszabadulás között a hit pillanatában van, és kész. De nem a mondom, hogy hiszek, az a parasztvakítás része, vagy hívjuk Istenvakítás részének. Tudod, amikor kamuzok, hogy bízom én. Oké, ha bízol, akkor annak a következménye a megnyugvás. Ha a bizalom után nincs ott a megnyugvás, akkor csak nem bízol. De ez nem baj, ne károsztasd magad, csak ne menj tovább ezen a ponton. Hanem gondold végig, amit Jézus is kérdezett, miért kételkedtél kicsiny hitű? Válaszold meg, miért kételkedtél? Azért, mert igazából azt gondolom, hogy nem fogsz nekem segíteni, mert te csak intézel itt a mennyei dolgaidat, ha megváltottak, meg minden, ezer dolgod van, pont tojsz rám, ezt gondolom. Most, hogy így fölbosszantottál, és ki kellett mondanom. És Isten erre azt mondja, hogy na végre a lényegről beszélünk, mert én már rég tudom, hogy te ezt gondolod. Mi lenne, hogyha dolgoznánk ezen az elképzeléseden? Mert ha én tényleg egy olyan Isten lennék, aki annyira elfoglalt vagyok, hogy veled nem tudok törődni, akkor jogos lenne a félelmed, és jogos lenne, hogy nem bízol bennem. De hagyd mutassam meg, hogy nem ilyen Isten vagyok. És ő elkezd tanítani téged, és elkezdi meggyógyítani a hitetlenséget, pontjait. Nekem például volt egy ilyen, most mutatta meg az Úr. Tuti, hogy egész életemben szivatni fogsz, mert olyan állati éretté akarsz engem tenni. És az érettség fontosabb annál, mint hogy egy élhető életet éljek. Úgyhogy simán feláldozod az én egész életemet azért, hogy még élesebb késsé fenyél engem. Mert neked egy rohadt éles kés kell. Ezt értitek? Ez tuti, fixen ott van a lelkemben. Most, ahogy kimondom, tök értelmesnek tartom. Ezt értitek? És Isten azt mondta, hogy ez beteges. Úgyhogy én tényleg azt mondtam, hogy Uram, állj meg, de ez ami olyasmit jelent, hogy megyünk még mélyebbre. Mert az valahol rohadt jó lesz. És Isten azt kezdte mondani, hogy igen, van egy része az életnek, ahol ez igaz. De én nagyobb vagyok ennél. Én te a gyermekem vagy, szerető kedvességgel szeretlek, ugye, te minden érzés, ami átfut rajtad, átfut rajtam is, jót kívánok neked, mint ahogy te jót kívánsz a fiadnak és a lányodnak, a feleségednek, és gondom van a részletekre is, és igen, nem akarlak megrabolni egy érettségtől, de én ezt simán meg tudom úgy csinálni, hogy közben egy élhető életet élünk, és igen, lesznek nehéz időszakok, de azokban is ott leszek, és örömöd lesz benne is, de most pont azt akarom mondani, hogy ámulatos napok is jöhetnek, ámulatos idő jöhet, mert én szeretlek téged. Kinek látsz te engem igazából? És most, és ilyenkor beszélünk a lényegről. Ez a lényeg. Mert a lelkünk ezer apró kis trükkel játssz el ugyanazt az alapjátékot, amit az Édenkertben eljátszottunk, hogy vétkeztem, elszégyeltem magam, hallottam az Urat, megijedtem és elbújtam. Valamilyen fura módon a lelkünk én védő rendszerei elbújnak Isten elől. Valamilyen fura módon megkérdőjelezik az ígéreteit, megkérdőjelezik a szava hihetőségét, a jellemét. És közben Isten azt mondja, hogy minden ígéretem igaz, elegyítetlenül, tisztán bízd rám magad. És amikor színtiszta, vegytiszta módon rám bízod magad, azonnal működni fog. Azonnal ott vagyok. Ne keverd bele magad a képletbe. Ismerd el a teljes kudarcolat, a teljes alkalmatlanságodat, és az ő teljes isteni gondoskodását és törődését. Add neki a szívedet, és élj a szíved szerint egyenesen ő előtte. És a lényegről fogtok beszélni. Mindig a lényegről fogtok beszélni. Ámen. Ámen. Megúsztátok a paráznoságot. Mit? Nem, majd legközelebb. Mennyei atyánk, nagyon hálásak vagyunk, hogy így szeretsz minket, hogy ennyire valódi vagy velünk, hogy ennyire át akarsz minket vonszolni ezen a határon, ahol mi egy vallásos megfelelni akarásban pózolunk előtted, ehelyette igazi bizalmat, igazi megadást vársz, igazi kapcsolatot, és feltétel nélkül adsz mindent, önmagadat, az ígéreteidet, minden a miénk. Veled együtt minden a miénk. Végtelen erőforrásból élhetünk. Te vagy az atyánk, a fejünk. Te vagy a vőlegénye a mennyasszonynak. És hogyha tetszik neked ez az Isten, és még sosem kötöttél vele békét, akkor kösd vele békét most. Mondd neki, hogy elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Tudom, hogy meghaltál. Meghaltál az én hibáimért, az én bűneimért, mindenért, amit elrontottam, és kész vagy helyrehozni ingyen, kegyelemből, ajándékként mindent. Megváltasz engem. Meg nem érdemelt jótéteményként megváltasz engem. Örök életet adsz, ha hiszek, és én hiszek. Ez az egyetlen feltétel, hogy elfogadom valóságnak. Egy pillanatra igen mondok. Hiszek. Ráülök a székre, és a szék megtart. Örökre. Mondd, hogy hiszek Jézus, adj nekem örök életet, hiszek benne, te vagy a megváltó, te vagy a megmentő, te vagy Isten, nem én, te vagy, aki hordozol, te vagy, aki szabadítasz, te vagy, aki kősziklára állítasz engem, te vagy Isten, ingyen kegyelemből adj örök életet, és te adsz. Köszönjük, te drága nevedben, Jézus nevében. Ámen. Ámen. Van-e esetleg kérdés, vagy hozzászólás? Igen. Egy pohár víz, köszönöm. Köszönöm, ez jól esik. Nem veszíted el a jutalmadat. Igen, figyelünk. Tehát a gondolata az, csak a felvétel kedvéért, hogy nem én, hanem Isten bennem. Aha.
hogy már így összeraktad, hogy igazából ha már egy ponton nem bízott Isten, akkor már az egészben nem bízott benne.
Ugye azt mondod, hogy ha már egy ponton nem bízol Istenben, akkor már nem bízol, egyáltalán nem bízol benne. Oké, azért én itt próbálnék ezen lágyítani egy kicsit. Tehát, hogy amit Isten kér tőlünk, és talán ezt így jól fogalmazom, az egy brutális dolog. Ez egy nagyon-nagyon mély valóság. Tehát ő azt mondja, hogy add magadat tényleg nekem. Ha ezt nem tudjuk megtenni egyik napról a másikra, nem szabad, hogy szigorúak legyünk magunkkal. Tehát azt kell, hogy értsük, hogy Isten nem egy szigorú mesterként áll fölöttünk. Ezt helyett nem bízol bennem! És tudod, alig várja, hogy lecsaphasson, és tudod, megszégyeníthessen, vagy mit tudom én mit csinálni. Dehogyis. Ez mint amikor valakinek gyereke van, és járni tanítja, vagy nekem most már nagyobbak a gyerekeim, most tanulnak meg bánni a haragjukkal. Olyan dükitöréseik vannak, és olyanokat mondanak egymásnak, a testvérháború elkezdődött, tudod, és akkor tudod, én mit csinálok? Kinyírom őket, mert hogy tehetsz ilyet a testvéreddel, és akkor ő elkezd üvölteni a testvérével, én meg elkezdek üvölteni vele, és tudod, de mindegy, oké. Tehát, hogy, és egyébként ezt szoktam csinálni, de nem helyes, mert az lenne a helyes, ha úgy csinálnám, ahogy Isten csinálja, hogy türelmes vagyok velük, és tanítom őket, és befektetek. És ugyanígy van ez itt is. És a hitben járás, az szerintem így történik, hogy ne arra gondolj, hogy milyen területeken nem bízol benne, és kárhoztatod magad, hanem gondolj arra, milyen területen bízol benne, és azon a területen lépj ki bátran, és tapasztald meg, ahogy ő ott van. És aztán, ahogy lépsz hitben ott, ahol tudsz, megjön a bátorságod arra, hogy lépj hitben ott is, ahol eddig még nem tudtál. És persze elmélkedésben, és az elmélkedés az más, mint a kárhoztatás, az elmélkedés az arra szól, hogy Uram, figyelj, soha az életben nem bíznék benned ezen a területen. De nincs igazam. De attól még nem tenném. De nincs igazam. Úgyhogy beszélgessünk erről egy picit. Nagyon merész dolgot fogok csinálni, Uram, elképzelem, hogy bíznék benned. És egy gondolati kísérlet elindul. Ezt hívják elmélkedésnek. Uram, mit tennél, ha én bíznék benned? És akkor elkezdünk ezen gondolkozni. És ő jön ebbe, játszik veled egy ilyen, és megmutatja. Ha bíznál bennem, ott lennék, és biztonságba tartanálak. Nyugodtan menjetek, csak meg óra van, meg minden, bibliaiskola, meg ezer dolog. Nincs bibliaiskola. De bármi más lehet, úgyhogy... Ha menni akarsz, minden megteszi. A mert csak is elég. Én is így fogok elmenni, csak még egy 2 perc és távozom. Mert csak. Tessék, na, és az elmélkedés arról szól, hogy a hitben járást gyakorolod szimulátorban. És Isten megmutatja neked, hogy bízhatsz benne azon a területen is. És aztán utána a való életben is egyszer csak kockáztatsz, és azt fogod mondani, hogy ma szét akarnám aggódni magam amiatt, amiért mindig szét aggódom magam. De most tudod, mit fogok csinálni? Rád bízom, Uram. Vesszen, aminek vesznie kell. Ha meghalok, hát meghalok. De velem ezen a területen úgy lesz, ahogyan a te kezed azt hozza vagy adja. És ezt elfogadom. Hú, rettenetes kimondani is, de most ezt megteszem. És gondolatban, vonalon túl rábízod magad. És egy pár másodpercig érzed a megkönnyebbülést. Fél percig, egy percig. És aztán egyszer csak tudod, mint egy szörnyeteg a sötétből rádugranak a régi gondolatok újra, és letepernek. De egy percig érezted, hogy Isten ígéretei igazak. És holnap megint gyakorlod, és már akkor 2 perc, aztán holnap után teljes kudarc, egyáltalán nem működik. És a harmadik nap, tudod, és hitben jársz, és kockáztatsz. És Isten nem hagy cserben. Nem hagy cserben. De muszáj, hogy kiprovokálja belőled a bizalmat, mert embernek lenni ezt jelenti, hogy van egy Istened, akiben te bízol, akit ismersz, és bízol benne. És ezen a hiten, bizalmon keresztül egy végtelen erőforrás áramlik át rajtad, egy végtelen személlyel, egy végtelen szeretet kapcsolatban vagy. De ahogy ezt a bizalmi szálat elvágod, nem marad más, csak te. Csak annyi, amennyi minden embernek van. Annak is, aki nem hisz. Úgyhogy Isten hűséges abban, hogy arra neveljen, hogy ne élj nélküle. És én erre vágyom már igazából. Rájöttem. Manager vagyok, vállalkozó. És annyira elegem van belőle, hogy azt el sem tudom mondani, hogy én ügyes vagyok, okos vagyok, és meg tudom csinálni. Elfáradtam, nem akarom megcsinálni. Az ár, amit fizetni kell az életért, túl nagy ahhoz, hogy érdemes legyen megfizetni. Olyan nagy az ár, hogy megfizethetetlen. Vagy ajándékba kapom, vagy nem kell. Értitek? Nem kell. Nem bírom kifizetni. Nem bírom megcsinálni. Nem akarom már megcsinálni. Elég, elég, elég. Úgy vágyom rá, hogy végre ajándékban legyen. És Isten pont erről dumál. Erről dumálok 25 éve! Ezt mondom 25 éve, hogy ajándékban van! Hogy fogadd el végre! Hogy hagyd abba a küszködést! 25 éve mondom! Végre leesett! Jó, Isten ezt nem így mondja. Nagyon aranyos. Szóval milyen jó gondolat, erre még sose gondoltam. Jó, legyen így! Bíz bennem, és én ajándékba adok neked mindent. Tényleg, tényleg? Igen! Á, úgyse! Tud, és megyünk vissza a régi körbe. De hát ezt csinálom. Jó, igen, igen. Na, ennyi, ez a kereszténység, kész. Ennyi az egész, nincs több. Minden más, az csak ennek a ragozása. Nincs több eredményes élettalálkozó, ez volt az utolsó. Elmondtuk, amit el lehetett, a többi az már tök fölösleges. Az csak felhigítja ezt a drága, koncentrált nedűt. Nem higítjuk tovább. Ennyi. Ez volt az utolsó. Sziasztok, az Úr áldjon titeket. Sok sikert. Azt sokan meghallgatnák, azt tudni. Legyen. Aha. Nincs? Nem van. De a címe lehet.